Röviden imádkozom egyet. Jó, hajtsuk meg a fejünket, vagy ahogy gondoljátok, mindegy, csak lényeg, hogy Istenhez imádkozzunk. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében köszönöm neked ezt a csodálatos mai napot. Olyan jó ebben a kenetben lenni, Uram. Érzem ezt a kenetet, Istenem. Halleluja! És ezt, amikor megérzem ezt a kenetet, minden búmat, bajomat, gondomat elfelejtem, Uram. És egyszerűen azt érzem, hogy pokolba az összes bánattal. Érzem, hogy itt vagy, Uram, tapasztaljuk, hogy itt vagy, és ez olyan jó nekünk, Istenem. Köszönjük ezt a csodálatos dicsőítést, Uram, amiben igazából Te voltál a legcsodálatosabb, Uram. Mert megjelentél nekünk, Uram, és megérintettél bennünket, és meggyógyítottad a lelkünket, Istenem. Halleluja! Köszönjük neked, Uram, a Jézus nevében. Halleluja, dicsőség neked, Uram! Halleluja! Halleluja! Kent fel a Te ígédet, Uram! Olyan módon szóljon az ige, Uram, ahogy eddig még soha nem szólt, Uram! Halleluja! Új utakat törjön az Isten igéje az életünkben, a Jézus nevében. Amen! Halleluja! Szeretettel köszöntelek titeket. Örülök, hogy itt vagyok köztetek. Jó látni titeket. Halleluja! És nagyon-nagyon gyógyult a lelkem ma. Halleluja! Gyógyult a lelkem az Isten jelenlétében. És erre nagyon nagy szükségünk van, tudjátok. A hétköznapok sokszor nagyon leterhelnek bennünket, és egyszerűen ilyenkor be kell menni az Isten jelenlétébe, és nem kell szégyelni, be kell vallani, és sokszor újra és újra gyógyulnunk kell. Ugye? Érzitek ti is? A másik, amit akarok mondani, hogy ahogy dicsőítettük az Urat, volt egy érzés bennem. Hát tudjátok, emlékeztek rá, akik esetleg különösen, akik régebb óta vagytok hívők, hogy azért a 90-es években volt egy viszonylagos ébredés. Aztán ugye ez a hajó elment, aztán jöttek nagyon száraz időszakok, és sokszor a dicsőítések, nagyon sokszor, hát biztos emlékeztetek rá ti is, hogy biztos ti is voltatok már olyan gyülekezetben, ahol olyan dicsőítés volt, hogy utána azon gondolkoztatok, hogy bárcsak ne lettem volna ott. És most ma, hogy dicsőítettük az Urat, az volt a szívemben, hogy ez a szellem, ez a dicsőítésnek, ez az imádásnak a szelleme újra erőteljesebben ki fog áradni a felébredtek között. A felébredtek között, ezt nagyon hangsúlyozom. Hogy a felébredtek között. És a másik az, hogy azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy saját, kénytelnek leszünk saját dalokat írni. Tudjátok, most nem akarok ebbe belemenni, nagyon óvatosan fogok nyilatkozni, de tudjátok, hogy megy a vita erről, hogy a most már nem egyházak, hanem ki tudja, minek nevezzelek című gyülekezetek énekelhetik-e még azokat a régi dalokat, amiket eddig énekeltünk, vagy lehet, hogy már az is tilos lesz nekünk, illetve hát szóval mindegy, ebben nem akarok belemenni, és nem tartom azt se elképzelhetetlennek, hogy saját dalokat kell írni, és nagyon sokat kell énekelnünk nyelveken, mert arra ki fog jogdíjat szedni, ha? Hát az lehetetlen, érted? Tehát az nem lehet. Dicsőség az Úrnak. Nem akarok ebbe jobban belemenni. Ezt majd kivágjuk, ezt nem tesszük fel a netre. A mai napon szeretnék nektek beszélni a prófétai látásról, de úgy szeretnék nektek beszélni, hogy tegnap voltam Laliéknál, Pesten, és onnan együtt jöttünk ma. És tegnap volt egy jó alkalmunk az aratás gyülekezetében, és ott az ígéret földjének az elfoglalásáról beszéltem, illetve annak akadályairól, hogy miért nem tudták elfoglalni az ígéret földjét az a generáció, aki kijöttek Egyiptomból. És hogy ennek mi az üzenete, mi a jelentése a számunkra. És igazából én egy kicsit ennek a folytatásáról szeretnék beszélni, egyszerűen azért, mert ez tölti be most a szívemet, a gondolataimat, az elmúlt hetekben is, különösen ezen a héten nagyon sokat erről elmélkedtem, Lalival is erről nagyon sokat beszélgettünk, ő is gondolkodik hasonló dolgokról. És ezt azért mondom nektek, hogy ne ijedjetek meg, az első részét le tudjátok tölteni az aratás.hu oldalról, és majd valamikor egy kis fázis késéssel az Istenkeresőn is fönt lesz. Tehát igazából nem maradtok le semmiről, mert vissza tudjátok hallgatni a tegnapi részt. De azért szeretnék a profétai látásról beszélni, mert meggyőződésem, hogy ma olyan időkben élünk, hogy egyszerűen hiszem, és ezt vallom, hogy profétai látás nélkül lehetetlen élni. Na most azt ti is tudjátok, hogy profétai látás az rengeteg van, tele van vele az internet, körülbelül egy 5 perces kis játékkal a Google keresőbe évekre visszamenőleg rengeteg profétai látást le tudsz tölteni. Ezekből a legjobb ezekben az, hogy ezeknek a 99,99%-a nem teljesedett be, és valószínűleg soha nem is fog beteljesedni, mert érezni, hogy a nagy részük az nem Istentől származott. És azt is lehet látni, hogy ezek a látások illúziókba vitték bele, például Magyarországon a kereszténységnek egy jelentős részét, és hát az is érezhető, hogy ezek az illúziók rombolódnak, és ezeknek az embereknek, akik befogadták ezeket a hamis proféciákat, hamis látásokat, mindenféle ébredésekről, amelyek meg se történtek, és nem akarok ebbe tovább belemenni. A lényeg az, hogy ezeknek az embereknek az életébe ezek a hamis proféciák, amiket befogadtak, súlyos rombolást végzett az életükben. Ugyanis a probléma az, hogy amilyen proféciát befogadok, amilyen proféciát elhiszek, annak megfelelő szellem fog bejönni az életembe, és utána az a szellem fogja meghatározni évekre, évtizedekre, vagy akár egy egész életre, sőt, legrosszabb esetben egy egész örök életre a sorsomat. Na most, ha ez jó szellem, tehát ha ez Isten szelleme, mert Isten ihlette azt a proféciát, akkor semmi gond ezzel, akkor ez nagyon jó, meghatározza az örökkévaló sorsomat, és ez nagyon jó. De ha nem az Úrtól vannak ezek a proféciák, és mi befogadjuk ezeket, akkor az fogja meghatározni a sorsunkat, az irányvonalat, az életünknek az irányítását, egész sorsunkat, egész lényünknek az életvitelét, egész sorsunknak a kormányzását, és ennek katasztrófa lesz a vége. És ha körülnéztek a mai kereszténységben, ennek a gyümölcseit már látjuk, mert igazából már látjuk ennek a gyümölcseit. Ugyanakkor viszont nem szabad abba a hibába se beleesni, ami ma fenyegeti a karizmatikus mozgalmat, sőt, ez már látszik, hogy ez már itt van, ez a lelkület már bejött, hogy fogják a fürdővizet, és a gyerekkel együtt kijönték. És azt mondják, hogy akkor felejtsük el a proféciákat, felejtsük el a szellemi harcot, a szellemi ajándékokat, az imádkozást, felejtsük el a hitből való gyógyulásról szóló tanítást, felejtsük el a hitből való életről szóló tanítást, hogy Isten gondoskodni fog rólunk, hogy átvisz a nehézségeken minket Isten, és győzedelmes életet élhetünk Krisztusban. Felejtsük el, hogy milyen örökségünk van Krisztusban, mert ugye az egész úgysem működött eddig se az életünkben, tehát akkor ezután se fog működni, és dobjuk el az egészet a fenébe, és ehelyett egy ilyen nagyon furcsa teológiát kezdenek vallani ezek az emberek, és a teológiájuknak a lényege, én azt egy mondatban úgy tudnám összefoglalni, hogy majd lesz valahogy. Majd lesz valahogy. Addig meg valahogy kitartunk, és valahogy túlélünk, és igazából ezeknél az embereknél az a veszély, hogy az igét lehozzák a saját szintjükre, a szívük állapotának a saját szintjére lehozzák az igét, és például meg lehet figyelni, hogy ezek az emberek rendkívül materialista emberek. Anyagi oldalról közelítenek meg mindent, tehát a fizikai valóságot nézik, és nem hisznek a szellemi valóságban, illetve ha hisznek a szellemi valóságban, akkor abban is csak egy ilyen elméleti síkon, hogy igen, elméletileg van valami, Hát elméletileg valami létezik, de igazából ne menjünk ebbe bele, mert úgy sem működik. És ennek az a veszélye, hogy ennek is katasztrófa lesz a vége, egy roncs, emberi roncsokat fog létrehozni ez a teológia. És én azt látom, hogy azok az embereket fenyegeti ez a veszély, hogy ebbe kerülnek bele, akik a karizmatikus mozgalomban, vagy bizonyos gyülekezetekben, ahova tartoztak, karizmatikus mozgalmon belül, súlyosan csalódnak. És a csalódásukat nem tudják Isten szerint feldolgozni, és nem tudnak Istentől látást venni, hogy jó, Uram, én csalódtam ezekbe, de akkor mutasd meg te, hogy mi a te véleményed ezekről a dolgokról, hogy látod te ezeket a dolgokat, mert hogyha valaki a csalódásait Isten felé fordítja, és arra használja fel a csalódásait, hogy még jobban az Urat keresse, akkor rá fog jönni arra, hogy igazából az idézőjelbe téve az egyházba csalódhatok, magamba szintén csalódhatok, magamba a legjobban egyébként, de Istenben soha nem csalódhatok. És hogyha valaki megtanulja azt, hogy Istenben nem csalódhat, Istenben lehet bízni, és minden, amit Isten mond, az igaz, és minden, amit Isten mond, az úgy van, és hogyha az igében le van írva, hogy én vagyok az Úr, a te orvosod, akkor az úgy van. Ha az igében le van írva az, hogy például, csak mondok egy példát neked, Példabeszédek 8-ban van leírva, ez egy kedvenc igém, mostanában nem kell odalapozni, úgyis meg fogjátok találni. Valahogy úgy van, ezt ugye a fiú mondja, Salamonon keresztül nyilatkoztatja ki, hogy az igazság útján járok, hogy valami valóságos jót készítsek az engem szeretőknek, és megtöltsem az ő erszényüket. Nyilvánvalóan nem köddel és levegővel, hanem valami olyannal, amiből a számláimat ki tudom fizetni, amiből a gyerekeimről tudok gondoskodni, amiből másoknak a szükségeiről tudok gondoskodni, amiből a királyságba, nem a hülyeségekbe, hanem a királyságba be tudok fektetni. Aztán van egy másik ige is, hogy az én Istenem kiárasztja, hogy van az az ige. Az én Istenem hatalmas arra, hogy kiárassza rátok a menny minden áldását. Aztán van egy olyan ige is, hogy bőségesen megad mindent a mi tápláltatásunkra, másik fordítás szerint megélhetésünkre, másik fordítás szerint élvezetünkre, megint másik fordítás szerint gyönyörűségünkre. És mindegyik jó. Na most én hiszek ezekbe az igékbe. Akkor is hiszek ezekbe az igékbe, ha esetleg találkozom olyan emberekkel, akik visszaélnek ezekkel az igékkel. Én tőlük függetlenül elhiszem, hogy amit Isten mondott, az igaz. Én hiszek abban, hogy Krisztus az én gyógyítóm. Akkor is hiszek benne, ha vakon fogok meghalni. Akkor is hiszek benne. Mert minden ember legyen hazug, de Isten igaz. Isten nem tud hazudni, értsd már meg! Isten nem tud hazudni. És ez azért nagyon fontos ez, mert hogyha ezt valaki megérti, akkor soha nem tud akkorát csalódni, aminek az lesz a vége, hogy elfordul az Úrtól, és tulajdonképpen nézd meg, hogy ezek az emberek rendkívül cinikussá válnak a szellemi dolgok felé. Rendkívül cinikussá válnak. És ez azért van, mert csalódtak azokba az emberekbe, vagy megláttak visszaéléseket, mert vannak emberek, akik visszaélnek a szellemi dolgokkal. Vannak hamis apostolok, na de attól még vannak igaziak is, nem? Tehát attól még, hogy van hamis pénz, van például hamis 5000-es, az bennem nem okoz egy olyan krízist, aminek a következtében megfogom az igazi 5000-esemet és széttépem, nem? Hol van ilyen bolond ember, aki ezt megteszi, hogy azért tépi szét az igazi 5000-esét, mert van hamis 5000-es is. És emberek ezt csinálják, azért, mert a kegyelmi ajándékoknak és a hit életnek, a hitből való életnek van hamisítványa, ezért eldobják az igazit is. Ez óriási veszély, és ez ma bejött a karizmatikus mozgalomba. Ez eddig csak az úgynevezett evangélikál vagy evangéliumi mozgalmakban volt látható jelen ez a fajta téves, súlyosan téves teológia, látás, és ez most már itt van a karizmatikus mozgalomban, és emberi roncsokat fog létrehozni. És a másik az, hogy látás nélkül, tehát igazi, Istentől való látás nélkül belehalunk a reménytelenségbe. Mert ez az ország ma tele van reménytelenséggel. Itt, hogyha valaki nem tud Isten jelenlétébe élni, akkor egy menekülési kényszer fog rájönni. Meneküljünk innen, de nincs hova. És a hívőnek az a szerencséje, hogy be tud menekülni Istennek a jelenlétébe, Isten sátrába, természetfeletti jelenlétébe be tud menni, és ez a jelenlét be tudja burkolni, és amikor már megérkeztünk Istennek a jelenlétébe, akkor már nem érdekel, hogy mi van körülöttünk. Nem érdekel. Nem azt jelenti, hogy nem megyünk el dolgozni, meg ilyenek, de nem erről beszélek, hanem az, hogy már Istennek a szemével látjuk a dolgokat. És a probléma az volt, és például tegnap a Laliéknál is, a Gyülibe is Pesten erről beszéltem, és erről beszélgettünk a testvérekkel, hogy az első generáció, aki kijöttek Egyiptomból, a probléma az volt, hogy kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki a szívükből. És ez egy óriási probléma, mert amikor a kémeket kiküldték, és ugye a 4 Mózes 13-ban olvashatunk erről, a kémek visszajöttek, és nagyon rossz jelentést hoztak, holott a kémek bementek az ígéret földjére, gyümölcsöket is hoztak onnan, mindent láttak, mindent észleltek, hogy mi van az ígéret földjén, és nekünk a 12 kémből ugye csak 2 volt az, aki azt a jelentést adta, ami Isten szelleme mondott rajtuk keresztül, és a 10 kém pedig egy olyan jelentést adott, aminek a vége az lett, hogy az embereket bevitte, tulajdonképpen előtte is hitetlenségben voltak az emberek, de lényegében elhitette velük azt a 10 kém, hogy lehetetlen bemenni az ígéret földjére. És ma ugyanezt látszik a kereszténységben, hogy mikor emberek mondják, hogy lehetetlen szentségben élni. Lehetetlen, hogy a démonokat kiűzzük. Lehetetlen, hogy a betegek meggyógyuljanak. Lehetetlen, hogy az Isten meghallgatja az imákat. Ezek hívő emberek mondják ezeket. Olyan emberek, akik valamikor újjászülettek. Ez döbbenetes. Döbbenetes, hogy egy valamikor újjászületett ember arról tanít, hogy Isten nem hallgatja meg az imákat. Hogy meghallgatja, de igazából nem úgy, hanem másképpen, meg igazából ilyen elvont módon, hogy meghallgatta az Úrt, meg megválaszolta, csak igazából te nem érzed, hogy megválaszolta. De ott van az, igazából meghallgatta, csak nem úgy, ahogy te gondolod, hanem hát valahogy másképpen, valahogy úgy, hogy te se veszed észre, hogy hogyan. És egy ilyen elvont fogalmakba gondolkodnak emberek. És nem tudják megragadni a valóságot. Az igazi valóságot. És amikor a kémek visszajöttek az ígéret földjéről, ahova bementek kémkedni, akkor 2 kém és 10 kém, tehát a 12 kémből 2 kém, ugye Józsué és Káleb volt, aki szembe került 10 kémmel. És szembe került egymással 2 fajta valóság. Figyelsz? 2 fajta valóság került szembe egymással. Egy mennyei valóság, és egy földi valóság. És mind a 2 valóság. Ez a döbbenetes, mind a 2 valóság. És neked kell eldöntened, hogy melyik valóságnak hiszel. Melyik valóságba állsz bele. Mert ugyanis mind a 2 valóság létezik. Csak a különbség az, hogy az egyik valóság enyészet alatt van, és elmúlik. És a másik valóság enyészhetetlen valóság, legyőzhetetlen valóság, és soha el nem múló valóság. Melyiknek hiszel a 2 közül? És ma ugyanez van az egyházban. Néhányan vannak az egyházban, akik kezdik felfedezni azt, hogy bele kell állni a mennyei valóságba. És a többség meg valahol a földi valóságban van. És vannak olyanok is, akik hol ebbe, hol abba ingáznak. Földi, mennyei, mikor milyen állapotban vannak. De ezek egyébként a végén sajnos általában nem a mennyei valóságnál kötnek ki. Ezek a küszöbön ide-oda ugráló emberek. És ez volt a probléma az Egyiptomból, akik kijöttek, hogy a földi valóságnak hittek. Ha a földi valóságból nézzük a dolgokat, teljesen igaza volt a 10 kémnek, tényleg lehetetlen bemenni. Ha mi most a földi valóságot szemléljük, hogy milyen állapotok vesznek minket körül, mi van az egyházban, mi van az országban, mi van Európában, de most maradjunk csak Magyarországon, söprögessünk a saját portánkon, mi van itt, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy hát most ez lehetetlen, hogy itt ebből bármi jó kijön. Éhen fogunk halni, végünk lesz, vége lesz mindennek, és kész, vége lesz az egésznek. És ha csak ezt a valóságot szemléljük, akkor úgy tűnik, hogy ez igaz is. Csak hogy van egy mennyei valóság. És a mennyei valóságot, ha szemléled, ha bele tudsz állni ebbe a mennyei valóságba, és ezt szemléled, akkor érzed, hogy nem lesz itt vége az Isten jelenlétében, itt nem lesz vége semmi jónak. Érezed azt, hogy akik az Urat keresik, semmi jóban nem szűkölködnek. Érzed azt, hogy az Úrnál mindenre van megoldás. Érzed azt, hogy Isten jelenléte az mindent áthidal, mindent legyőz. Isten jelenlétének valóságban semmi nem tud ellenállni. Azt mondja Isten igéje, hogy az telve van a föld az Isten dicsőségével. Ezt mondja Ézsajásban az Isten igéje. Telve van a föld Isten dicsőségével. Na most, hogyha ezt nem kapok erről kijelentést a Szent Szellemtől, akkor azt mondom, hogy milyen dicsőség? Hát nem vagy normális. Hát hol van itt dicsőség? De ha kijelentést kapsz a Szent Szellemtől, és ő leleplezi előtted ezt a dicsőséget, akkor látod a dicsőséget. Látod a mennyei valóságot. Látod a dicsőséget. Na most a 12 kém közül két ember látta a mennyei valóságot. A Józsué és a Káleb. Azért, mert ő bennük egy másik szellem volt. Egy más szellem volt bennük. Nem ugyanaz a szellem volt bennük, mint a 10 kémbe. És ez azt mutatja, és ezt hadd mondjam ki nyíltan. Azok az emberek ma az egyházban, akik nem a mennyei valóságot hirdetik, meggyőződésem azok az emberekbe nem a Szent Szellem van. Ezt kimerem jelenteni. Akármilyen kedves emberek, akármilyen szép emberek, jó emberek, akármilyen jó zakójuk van, szebb zakó van rajtuk, mint rajtam. Ugye Norbi mondta a múltkor, nem is olyan szép a zakóm, úgyhogy direkt ebbe jöttem. Akármilyen szép zakóba vannak, ha a földi realitást hirdetik, és nem a mennyeit, nem a Szent Szellem van bennük. Azok ugyanis a mennyei realitást, a mennyei valóságot csak azok az emberek tudják hirdetni, akikben a Szent Szellem van, és akiknek ezt a Szent Szellem megmutatta. Mert az lehetetlen, hogy valaki Szent Szellem nélkül a mennyei realitást tudja hirdetni. Ez lehetetlen. Ez ki van zárva. És ez a két szellem, két szellemiség, ez ma az egyházban konfliktusban van egymással. Sőt, tovább megyek. Ez a konfliktus ott van a saját életünkben is. Ezért érzünk viharokat a lelkünkbe. Ugyanis az történik, hogy amikor az Úr megmutatja nekünk a mennyei valóságot, ez csodálatosan betölti a mi életünket, betölti a mi szívünket, igen ám, csak utána jönnek a hétköznapok. A hegyről vissza kell jönni. El kell menni dolgozni, találkozunk a világgal, eljut hozzánk egy-egy információ, áremelésről, meg mit tudom én miről, és a lelkünkben elkezdenek még dolgozni a régi beidegződések, a régi gondolatok. És a kettő, a régi és az új, az bennünk ütközik össze. És ezért van az, hogy kapsz egy kijelentést az Úrtól, abban a pillanatban nagyon örülsz a kijelentésnek, utána eltelik egy nap vagy két nap, és érzed, hogy ha hogyan lehet óriási vihar dúl a lelkembe. Hogy van ez? És érzed, hogy olyan viharok dúlnak a lelkedbe, amik által az ördög megpróbálja megkérdőjelezni azt a kijelentést, amit kaptál Istentől arról a mennyei valóságról. És ahogy a lelkünkbe dúl ez a vihar, tulajdonképpen a mennyei valóság és a földi valóság ütközik a lelkünkbe, nem a szellemünkbe, hanem a lelkünkbe, mert a szellemünk, a újjászületett a szellemünk, már pedig itt a nagy többségünknek hiszem, hogy újjászületett a szellemünk már benne van a mennyei valóságba. De a lelkünk az folyamatosan lép bele a mennyei valóságba, hogy változik el az elménk, a lelkünk, a gondolkodásmódunk. A lelkünk lényegében csak kullog a szellemünk után. És mivel a lelkünk folyamatába változik el, ezért a lelkünk újabb és újabb háborúkon megy keresztül, újabb és újabb szellemekkel kell megküzdeni, szellemiségekkel, mert ahogy megyünk fel ezekre a magaslatokra, újabb hegy csúcsokra megyünk fel, mindig le kell győzni bizonyos óriásokat, bizonyos szellemiségeket. És ezek a szellemiségek azért jönnek ellenünk, hogy visszalökjenek bennünket, hogy lezuhanjunk a szakadékba, visszalökjenek minket azokról a magaslatokról, amiket eddig meg tudtunk mászni. De nekünk menni kell tovább, birokra kell kelnünk ezekkel a gonosz szellemekkel. Ezek a birkózások nagyon sokszor testközeli harcok, nyilvánvalóan nem fizikai testben dúlnak ezek a harcok, hanem a lelkünkben, meg sokszor szellemben. Érezzük, hogy a lelkünkben óriási tusakodás van. Egyik felől azt érezzük, hogy igaz a mennyei valóság. A másik részünk meg azt mondja, hogy nem igaz, hazugság, éhen fogsz halni, nem lesz ébredés, nem lesz gyülekezet, semmi nem lesz, semmi. Egyedül maradsz keresztény, aztán te se leszel a végén. És mindenki meg fog halni, és a végén te is meg fogsz halni. És És a mennyei valóság meg azt mondja, hogy nem így van, mert amit Isten mondott, az úgy van. És amit Isten mondott, az már szellemben megvan. Amit Isten mondott, az már a mennyben ott van. És neked a mennybe be kell menned, és meg kell ragadnod ezt, és újra és újra meg kell ragadnod. És ahogy ezen elmélkedsz, ahogy ezen tűnődsz, ahogy ezen töprengsz, ahogy ezzel az ígérettel imádkozol, a lelked változik át, és érzed, hogy a lelkednek az erős és biztos horgonya lesz előbb-utóbb az az ígéret, és már a lelked is kapaszkodik bele az ígéretbe. És változol el, és a háborúk szűnnek meg, aztán jönnek majd új háborúk persze, újabb viharok, azokat is legyőzöd. Tudod, ez olyan, hogy amikor Jézus mondta, hogy menjünk át a túlpartra, és elindultak, és jött a vihar. És a tanítványok nem számoltak azzal, hogy ezért kérdezte Jézus, hogy hol van a hitetek? A tanítványok nem számoltak azzal, hogyha Jézus mondta, hogy menjünk át a túlpartra, az egy olyan parancs volt, ami nem úgy volt, hogy hát induljunk el, aztán majd csak lesz, ami legfeljebb megfulladunk, és akkor hamarabb megyünk a mennybe, hanem ez egy olyan parancs volt, amiről tudni kellett volna a tanítványoknak, ha az Isten mondta, ha a fenét eszik is, akkor is meg lesz. Akkor is megtörténik, viharokon átmegyünk, és akkor is meg lesz. Akkor is megtörténik. Na most még egy dolgot hadd mondjak el, és utána olvasunk igét, mert ez nagyon fontos, igét kell olvasni, hiszen, hogy ahhoz, hogy mindig a mennyei valóságban maradj, és erről is beszéltem tegnap, és Lali is nagyon sokat beszélt erről az elmúlt hetekben, azt olvassuk az 1 Péter 2-ben, hogy vessünk le minden álnokságot, irigységet, képmutatás, stb., és a tiszta, hamisítatlan tejből ígyunk. És ez az Isten igéje, ez a tej. Az Isten igéjén keresztül kapod meg azt a mennyei valóságot, ahogy iszol a tejből, minél többet iszol a tejből, a tejen keresztül megiszod a mennyei valóságot. Beszívod magadba a mennyei valóságot. A tejen keresztül bejön a mennyei valóság. És ezek az emberek, akik a 10 kém és a nép, akik nem hittek az Istennek, és inkább azt fogadták el, amit a 10 kém mondott, nem ittak a tejből. Nem ittak a tejből. És azért nem tudtak bemenni a tejjel és mézzel folyó földre, mert nem volt bennük a tejjel és mézzel folyó föld. Mert ahhoz, hogy te be tudj lépni egy valóságba, ahhoz az a valóság benned kell, hogy legyen először. Ez érdekes, de így van. Csak abba tudsz belelépni, ami benned már ott van. Csak annak az a realitás jön az életedbe, ami már a bensődben ott van. És mindig a bensődben kezdődnek a dolgok. És itt jön most az, amiről ma akarok beszélni, a prófétai látásról. És most nézzünk meg egy igét, ugyanis a prófétai látás nélkül nem látod meg azt a mennyei valóságot, amiről beszéltünk, és most nyissátok ki a 4 Mózes 24:1-9.
Mikor pedig látta Bálám, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem indult, mint az előtt, varázslatok után, hanem fordítta az ő orcáját a puszta felé. És mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látta Izraelt, amint letelepedett, az ő nemzetségei szerint, és Istennek szelleme vala ő rajta. Akkor elkezdi az ő példázó beszédét, és mondta: Bálámnak Beor fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata. Annak a szózata, aki hallja Isten beszédét, aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Mi szépek a te sátoraid, ó Jákob, a te hajlékaid, ó Izrael, mint a kiterjesztett völgyek, mint a kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta állóék, mint a cédrusfák a vizek mellett. Víz ömledez az ő vedreiből, vetését bő víz öntözi, királya nagyobb Agágnál, és felmagasztaltatik az ő országa. Isten hozta ki Egyiptomból, az ő ereje, mint a vad bivajé. Megemészti a pogányokat, az ő ellenségeit. Csontjaikat megtöri, és nyilaival aláveri. Által veri. Lehever, nyugszik, mint a hím oroszlán, mint a nőstény oroszlán. Ki serkenti fel őt? Ki áld népeket? Áldott lészem, és aki átkoz téged, átkozott lészem.
Ámen, köszönöm. Na, akkor áradjunk ezekkel az igékkel, jó? Bálám egy gonosz ember volt, képzeljétek el, és mégis döbbenetes, hogy azt mondja az ige, hogy itt a puszta felé fordult, meglátta Izraelnek a népét, látott valamit, először a természetes szemeivel. És akkor rászállt Isten szelleme, és onnantól fogva, mert nem a természetes szemeivel látott. Onnantól fogva, hogy Isten szelleme rászállt, nem természetes módon látta Izrael népét, és nem egy természetes népet látott. És ez az első kiinduló pont, hogy akkor látod meg a mennyei valóságot, akkor látod meg az igazi egyházat, akkor látod meg az ígéret földjét, és akkor látsz meg egyáltalán mindent, ami Isten, amikor, hadd mondjam így, hogy rád száll Isten szelleme, vagy hadd fogalmazzak így, hogy amikor kijelentést kapsz erről Isten szellemétől, és onnantól fogva te már nem természetes dolgokat látsz. Vagy amit eddig természetesnek láttál, vagy természetes módon láttál, onnantól fogva teljesen másképpen fogod megközelíteni. Rád, lehet, hogy külsőleg romokat látsz, és rád száll Isten szelleme, ad neked egy látomást, egy látást, vagy kijelentést, vagy akármit, és onnantól fogva nem a romokat látod, hanem valami teljesen mást, olyat, amit fizikai szemmel nem lehet látni. És Bálám, érdekes, ez a gonosz ember, nagyon kettős ember, aki hol a varázslásban volt, hol Isten szellemében volt, vagy a végén elbukott teljesen, ez az ember, még ez az ember is be tudott lépni, ha nem is hosszú időre, de ideiglenesen be tudott lépni a mennyei látásba. És ez az ige, ez azért lett leírva, mert hogyha ő be tudott lépni, akkor mennyivel inkább te be tudsz lépni. Mennyivel inkább mi bele tudunk lépni ebbe a mennyei látásba, és benne is tudunk maradni. Mert Bálámnál a mennyei látást csak egy külső kenet okozta. Rászállt Isten szelleme egy időre, látott valamit, de utána elment róla Isten szelleme. Ugye addig, amíg rajta volt Isten szelleme, addig elmondta a Báláknak, hogy értsd meg, hát nem tudom megátkozni Izraelt, mert egyszerűen nem jönnek olyan szavak a számra. De hogy, ahogy lement róla a kenet, Ábrahámnak a régi, vagyis Ábrahámnak, Bálámnak a régi természete, meg közben Ábrahámon is gondolkodom, ahogy beszélek, és majd elmondom, hogy miért, mert ebben az ige szakaszban Ábrahám áldását is megtalálod, és majd megmutatom, hogy hol. Tehát Bálámnak visszatért a régi természete, és ahogy a régi természete visszatért, ugye későbbiekben olvassuk, hogy Bálám olyan tanácsot adott a midianitáknak, hogy vigyék bele Izraelnek a népét egy paráznaságba és bálványimádásba. És ez a Bálám jelképezi azokat az embereket, akikre külsőleg ideiglenesen rászáll egy kenet, rászáll Isten szelleme, valahogy hirtelen beletrafálnak a dolgok közepébe, meglátnak valamit, akkor pillanatnyilag Isten úgy tűnik, hogy hatalmasan használja őket, és ők is el vannak szállva maguktól, hogy mennyire használta őket Isten, de ezek az emberek utána a szellemi életbe eltűnnek a süllyesztőbe, és nincsenek többé. Rövid időre ideiglenesen láttak valami mennyei látást, de a mennyei látás csak külsőleg volt, tehát külsőleg láttak valamit, nem vált a részükké a mennyei látás. Értitek? A mennyei látás be kell jöjjön a jellemedbe. A mennyei látás teljesen be kell jöjjön a te belső világodba, és a belső világodból, sőt, mást mondok neked. A mennyei látás nem kívülről jön befelé, hanem ha te újjászülettél, a mennyei látás belülről jön kifelé. Azt mondod, hogy mondjak rá ígét. Köszönöm, hogy szóltál, mondok is. Ézsaiás 12-ben van az az ige, hogy örömmel merítek vizet a szabadítás kútjából. Ez azt jelenti, hogy a kútban van a víz, és a vízben van a látás. És hol a kút? A kút benned van, ha újjászülettél. Tehát a vizet és a vizen keresztül a látást honnan merített ki? Honnan merített ki? De honnan? Kívülről vagy belülről? Belülről! Ha benned van a kút, akkor belülről merített ki a látást. És ezért nem fogsz elbukni, mert a látás benned van. De azok az emberek, akik nem használják a kútjukat, a belső kútjukat, vagy nincs kútjuk, hanem kívülről száll rájuk Isten szelleme, és meglátnak hirtelen valamit. Nem tudnak megmaradni a mennyei látásban, mert ahogy lemegy róluk a Szent Szellem, lemegy róluk a mennyei látás, és nincs, ami megtartsa őket. Értitek? De ha belülről jön a mennyei látás, a kútból jön föl a látás, a víz, a tej, a méz, meg amit akarsz, amin keresztül jön a látás, akkor nem kell attól félni, hogy jaj, mi lesz, ha lemegy rólam a kenet, mert elmegy a látás. Nem megy el rólad a kenet, mert benned van a kenet. Benned van a kenet, és benned van a látás. A kenet, ahogy téged ken, ahogy téged tanít a kenet. A kenet a szellemedből, a kutatból hozza fel, és dörzsöli bele a lelkedbe a látást. Erre mondja, hogy örömmel merítek vizet a szabadítás kútjából, honnan? Belülről merítünk kifelé, belülről merítünk, nem kívülről merítünk befelé, hanem belülről merítünk kifelé. Ez óriási bukást okozott ez a téves látás a kereszténységben, hogy mindig valami külső kenetet vártak, hogy kívülről merítünk valamit, és akkor majd az megtart minket. Nem, csak azt tud megtartani téged, ami benned van. Ami rajtad van, az nem tud megtartani téged. Ami rajtad van, annak a súlya alatt összeesel, értsd meg. Ha a kenet csak rád száll, de nincs benned a kenet, akkor elbuksz egyszerűen a kenetnek a súlya miatt, mert a kenet leleplezi azt, ami a jellemedben van, és az amúgy is érdekes jellemed összeroppan a kenet súlya miatt, és egyszerűen nem az történik, hogy bűnbe esel, hanem csak feljön a felszínre a eredeti bűnös voltod. Érted, hogy mire gondolok? Ezért van az, hogy sokan, akiken nem bennük volt a kenet, hanem rajtuk, hatalmas módon Isten használta őket, és egyik bordélyházban kötött ki, a másik alkoholmérgezésben halt meg, a harmadik volt olyan igehirdető, egy nap két nővel lefeküdt, ilyen is volt. Azért, mert valójában az ő természetükben mindig is ez volt, csak nem feszítették meg. És egyszerűen a kenet, mert a kenet felszín, figyelj, bármilyen furcsa, de a kenet sokszor felszínre hozza a bűnöket. Tehát látunk egy embert, hogy elkövet egy bűnt, és megbotránkozunk rajta. Hú, nem is gondoltam volna, hogy ő ilyen. De ő ilyen volt előtte is, csak a kenet hozta felszínre. Mert rászállt a kenet egy időre, egy időszakra, és felszínre hozta a bűnt. A kenet alatt összetört, és beleesett abba a bűnbe, fizikailag elkövette azt a bűnt, ami eredetileg is benne volt a természetébe. Tehát ne értsd félre, nem a kenet viszi bele a bűnbe az embereket, ez távol álljon tőlem, nincs ilyen, tehát ez nem igaz, mert a kenet a szentségbe akar belevinni, csak pontosan, mivel ahogy a kenet, ahol a kenet megjelenik, ott a szentség azonnal leleplezi a tisztátalanságot, érted? És a kettő nem tud együtt összeférni. Ahol a szentség jelen van, ott azonnal lelepleződik a tisztátalanság. Azonnal a felszínre kerül a tisztátalanság, ahol a szentség elkezd megnyilvánulni. És ugye két lehetőség van. Az egyik az, hogy feljön a tisztátalanság az életembe, és nem állok ellene a kenetnek, hanem azt mondom, hogy oké, alárendelem magam annak, amit Isten mond, és megtérek a tisztátalanságomból. Ez a jobbik, tehát ez a jó része, tehát ez a jobb dolog. A rosszabb dolog az, hogy ellenállok a kenetnek, és akkor a kenet a tisztátalanságommal együtt elsöpör előbb-utóbb. Tehát összetörünk a kenetnek a súlya alatt. De tulajdonképpen, amikor a kenet megnyilvánul, ha esetleg megnyilvánul külsőleg a kenet, és erre vágyunk is, és ez jó dolog, akkor ez azért nyilvánul meg, hogy ne csak rajtad maradjon a kenet, hanem a külső kenet inspirál téged arra, hogy keresd a belső kenetet, ami benned van. Hogy azt fel tudjad fakasztani a szellemedből, és akkor az áttörést, amikor már ezt megtanultad, nem kívülről várod, hogy kívülről jön valami áttörés a szellemi életedbe, hanem belülről jön az áttörés. Belülről törsz át. A belső kenettel vívod meg a harcokat, és a belső kenettel győzöd le az ördögöt újra és újra. Ez óriási különbség. Ha csak rajtunk van a kenet, akkor összeesünk, összeroppanunk. Ha bennünk van a kenet, akkor könnyedén visszük azt a, idézőjelbe, könnyedén visszük azt a kenetet, ami bennünk van. Ugyanez volt a 10 kém, amikor jöttek, hozták azt a nagy szőlőfürtöt, ketten vitték egy rúdon. Ez jelképe annak, hogy a gyümölcs az kívül volt, és nem bennük volt a gyümölcs. Mert ha bennük lett volna a gyümölcs, akkor elbírták volna. Mivel kívül volt a gyümölcs, nem bennük, nem volt részükké, nem vált részükké a gyümölcs, nem vált részükké a mennyei valóság, ezért úgy vitték, cipelték valahogy, és az egésznek az lett a vége, hogy mivel nem vált részükké, nem volt a jellemükben a mennyei valóság, ezért nem is a mennyei valóságról beszéltek, hanem arról, hogy nem fogunk tudni bemenni ebbe a mennyei valóságba. Ott vitték a mennyei valóságot, és megmutatták, hogy látjátok, ebbe nem fogunk tudni bemenni. Látod? Nem látod? Na látod. És ez a 90-es éveknek, ez erről szólt. Sokan szolgáltak a 90-es években külső kenetből. Hol vitték rudakon a szőlőt? Nagy szőlőfürtöket vitték rudakon. Ez azt jelenti, hogy hoztak egyfajta külső kenetet, valami működött az életükön keresztül, de igazából, mivel az ő életükben soha nem volt jelen az, amiről beszéltek, ezért ezeken az embereken ma nincs kenet. Nincs kenet. Név szerint is tudnék ilyen embereket sorolni, de ezt nem fogom megtenni. Még egy dolgot hadd mondjak, hogy a saját életünkben is történik olyan, hogy az ige leleplez benn még olyan dolgokat a lelkünkből, amiben még nem változtunk át, amiből még nem jöttünk ki. Én is átéltem ilyet, nagyon kemény volt, meg kell mondanom őszintén, nagyon kemény volt szembesülnöm saját magammal. Nagyon kemény volt szembesülni azzal a tudattal, hogy a lelkemben olyan dolgok is jelen vannak, amiről nem is gondoltam, hogy jelen vannak. És ekkor egy nagyon fontos kulcsot, egy titkot mondok neked. Ekkor ne ijedj meg. Ezt az Isten csinálja benned, ezt Isten teszi. Azért, hogy közelebb kerülj hozzá. És lehet, hogy felkavarodnak benned dolgok, meg lehet, hogy körülötted is felkavarodnak dolgok. Emberek nem fognak megérteni, hogy miért volt ez, miért csináltad, miért olyan vagy, amilyen vagy, miért, stb. De nem baj, te szeresd ezeket az embereket, és ne gyűlöld meg magadat, ez nagyon fontos, hogy ne gyűlöld meg magad, gyűlöld meg azt a tisztátalanságot, amit az ige leleplezett benned, de magadat ne gyűlöld meg, csak az ó természetet, meg a lelkedet, ugye, ahogy Jézus mondja, hogy azt add a halálba, és menjél tovább az úton, és azt veszed észre, hogy közelebb fogsz kerülni Istenhez. És mondok még egy dolgot. Minél közelebb akarsz kerülni Istenhez, annál inkább újra és újra át fogsz élni ilyet. Ez félelmetes, de igaz. Közelebb akarsz kerülni hozzám? Mondja az Úr. Jó, gyere, de akkor még le kell tisztogassalak itt, le kell tisztogassalak ott, meg kell tisztítsalak itt, ott, amott, és hogy egyre közelebb lépsz az Úrhoz, egyre tisztábban látszanak rajtad még bizonyos foltok, amiket le kell mosni. Ezek nem a szellemeden vannak, hogyha, tehát most úgy értem, hogyha te az Urat keresed, akkor nem a szellemeden vannak ezek a foltok, hanem még a lelkeden. Ezek még régi berögzöttségek, régi gondolkodásmód, régi tisztátalanság, olyan dolgok, amik nem az Úrtól vannak. Olyan fák, amiket ki kell vágni. Olyan erődítmények, amiket le kell rombolni. És ahogy egyre közelebb kerülsz az Úrhoz, újra és újra át fogsz élni ilyet, hogy Isten lemetsz rólad bizonyos dolgokat, vagy megmetsz téged, vagy tisztogat téged, és ez nagyon ijesztő, ez félelmetes egyébként, ez félelmetes, mikor az ember Isten szentségében meglátja a saját lelkének a hiányosságait, tisztátalanságait, de ezt még egyszer mondom, ettől nem szabad megijedni, hanem pont ezért akarjál még közelebb kerülni az Úrhoz. Ilyenkor nem meneküljél az Úrtól, hanem menekülj még közelebb az Úrhoz. Ezt Tózer úgy fogalmazta meg, hogyha félsz Istentől, akkor menekülj Istenhez. Mert az ember, amikor pillanatnyilag lelepleződik, akkor fél. Ahogy Ádám is mondja, hogy féltem, és azért rejtőztem el. Mert rájöttem, hogy mezítelen vagyok. Ugye? És amikor az ember lelepleződik Isten előtt, akkor rájön, újra és újra rájön, hogy mezítelen. Na, mindig is bizonyos értelemben, mindig is azok vagyunk Isten előtt, így a lelkünkben. Még amíg el nem változunk teljesen, addig mindig és újra érzékeljük ezt a leplezetlenséget, ezt a mezítelenséget, de és amikor ezt újra és újra leleplezi Isten, például az igéjén keresztül, a nekünk kijelentett igéjén keresztül, akkor megijedünk, és automatikusan beindul bennünk, hogy valami fügefa levelet oda kéne tenni, és el kéne rejtőzni, de nem szabad, nem szabad elrejtőzni. Hanem akkor nem szabad megijedni, mert ugyanis Isten ezzel a mezítelenségeddel, leplezetlenségeddel Isten nem fog visszaélni. Nem, Isten nem fogja azt csinálni, hogy rád néz, és azt mondja, hogy nézel ki, ú, de ronda vagy, hát rád nézek, és hánynom kell. Isten nem fog ilyeneket mondani. Hanem megtisztogat a tisztátalanságodból, és utána mondja, hogy gyere még közelebb hozzám. És megint tisztogat egy kicsit, és megint mondja, gyere megint egy kicsit közelebb hozz. És megint tisztogat, és utána megint mondja, gyere még egy kicsit közelebb. Még egy kicsit gyere közelebb hozzám. Még egy kicsit. Nagyon-nagyon gyere, mert közel hozzám, mert át akarlak ölelni. És egyszerűen ez a szeretet megtisztít. Érted? Ez az Isten szeretete megtisztít. És ezért engedd a mennyei valóságot, hogy beléd jöjjön, mert a mennyei valóságon keresztül is jönnek ezek a szeretet sugarak, amik folyamatosan megtisztítanak téged, újra és újra. És belülről akarjál meríteni. Tehát ez az első dolog, hogy ne kívülről várjál valamit, hanem belülről. Belülről meríts kifelé, és ne kívülről meríts befelé. Ez nagyon fontos. Hogyan tudod egy pár mondatban csak gyorsan, hogy hogyan tudod a belső keneted mozgásba hozni? Az igén való elmélkedéssel. Az igén való elmélkedéssel a belső kenetet mozgásba tudod hozni, mert ahogy elmélkedsz az igén, a benned lévő kenet azonnal elkezd tanítani arról az igéről, amin elmélkedsz. És egy pont után azt érzed, hogy a Szent Szellem átveszi az irányítást, a gondolkodás módot, a gondolkodásod fölött, és már nem te gondolkodsz, hanem a Szent Szellem gondolkodik benned. A Szent Szellem magyarázza a szellemednek, és a szellemeden keresztül a lelkednek, az elmédnek, a gondolatvilágodnak az Isten kijelentett igéjét. És ez azért jó, amikor az ember ezt teszi, mert igazából így válik a részeddé a mennyei valóság. A mennyei látás és a mennyei valóság az úgy válik a részeddé, hogy azt szemléled. Arról elmélkedsz, abban gyönyörködsz. És igazából az Úr a mi mennyei valóságunk. És minden, ami mennyei valóság, az maga az Úr. Krisztus. Krisztus a mennyei valóság. És te minden, amit akarsz, az Krisztusban van meg. Pont, hát, amit akarsz, igen, amit Isten elkészített a számodra, most úgy értem, hogy amit akarsz, hogy feltételezem, hogy olyat akarsz, amit Isten elkészített a számodra. Efézus 1-ben olvassuk, megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, és ebben minden benne van. Itt ne ilyen elvont szellemi, megfoghatatlan, ködös dolgokra gondolj csak, hanem ebben minden benne van, amit Isten elkészített. Na most ezek, ez mind Krisztusban van meg. És ez mind Krisztus. Gyógyulásra van szükséged? Krisztus. Szabadulásra van szükséged? Akkor is csak az a válasz, hogy Krisztus. Férjre, feleségre van szükséged? Erre is az a válasz, hogy Krisztus. Ki kell fizetned a számlákat? Erre is az a válasz, hogy Krisztus. Bölcsességre, kijelentése van szükséged? Erre is az a válasz, hogy Krisztus. Jó barátra van szükséged? Erre is az a válasz, hogy Krisztus. Szükséged van egy nagy házra? Erre is az a válasz, hogy Krisztus. És meg minden Krisztusban van, amit Isten elkészített neked. És mindent Krisztusból kell kikutatni. És hol van Krisztus, ha újjászülettél? Bennünk. És ezt belülről kell fölhozni. Ezt a bölcsességet, ezt a kijelentést, ezt a látást belülről kell fölhozni. A második dolog az, hogy onnantól fogva, tehát ugye Bálámnak csak egy külső dolog, egy külső kenet okozta, hogy megnyíltak a szemei, de ha te újjászülettél, és benne maradsz az Úrban, akkor neked már az újjászületésed pillanatától megnyíltak a szemeid, és neked már csak nyitva kell tartanod a szemedet, és ezért te elvileg mindig van lehetőséged arra, hogy a természet felettit, a mennyei valóságot lásd. És azt mondja Bálám, hogy ugye magáról mondja, hogy én, aki hallja az Isten beszédét, és ugye aki látja, azt is mondja, hogy látja, és azt is mondja, hogy leborulva, de nyitott szemmel. És ez a leborulva, de nyitott szemmel, ez a leborulva, ez az alázatot jelenti. Az alázat nélkül nem fogod látni a mennyei látást, a mennyei valóságot. És ahhoz, hogy halld, vagy hogy lásd a mennyei valóságot, újra és újra hallanod kell Isten beszédét. Ahhoz, hogy minél kiteljesedettebb, minél részletesebben kiteljesedettebben lásd a mennyei valóságot, ahhoz újra és újra hallanod kell Isten beszédét. És ez úgy van, hogy először hallasz, és utána fogsz látni. Először hallasz, szellemileg kell hallanod, tehát a szíveddel, a belső embereddel kell meghallanod. Ezért egy teljesen süket ember is meg tudja hallani Isten igéjét, aki nem hallja a prédikált igét, de olvassa az igét, ugyanúgy a szellemével meg tudja hallani, a szívével fel tudja fogni, és egy süket ember újjá tud születni, anélkül, hogy a prédikált igét hallotta volna a fizikai füleivel. Ezt egy süket embertől tudom egyébként. Dicsőség az Úrnak. És először hallanod kell, a hallás által megnyílik a szemed, és kezdesz látni. És két igét gyorsan nézzünk meg ezzel kapcsolatban. János 5-ből és a János 6-ból. Először János 5, 24, 25, vagy csak 24? 20, mit írtunk fel?
24,
János 5, 24, 25, aztán János 6, 40.
Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. És bizony-bizony mondom nektek, hogyha eljön az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek.
János 6.40. És akkor János 6.40-et nézzük.
Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút, és hisz ő benne, örök élete legyen, és én föltámasszam azt az utolsó napon.
Amen. Figyeljetek ide, hogy lehet látni a fiút, amikor elvileg azt mondjuk, hogy ő úgymond, hát fizikailag nincs itt, tehát nem tud meglátni. Hát a beszéden, a kijelentett beszéden, a kinyilatkoztatott beszéden keresztül. Hát ezért, amikor Jézus azt mondta, hogy aki látja a fiút, ő nem csak a 12 tanítványra gondolt, meg arra a 100 akárhány vagy több ezer emberre, akik fizikai testben látták őt, hanem visszamenőleg is, például Ábrahámra. Ezért mondja az ige, hogy Ábrahám látta az én napomat és örült. És mai napokra is gondolt Jézus. A mai napokra is. Most is meg tudod látni a fiút. És itt azt mondja az ige a János 5-ben, hogy aki hallja ugye az én beszédemet és hisz abban, aki elküldött, örök élete van. Tehát a halláson keresztül hozzájut az örök élethez. És az örök élet pedig maga Krisztus, mert azt mondja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjük az Istent és a Jézus Krisztust, ugye? Ez van a János 17-ben. Az örök élet az maga az Úr. Tehát abban a pillanatban, ahogy meghallod a beszédet, amit Isten mond, megnyílik a szemed, és látod az örök életet. Nem csak látod az örök életet, hanem a tied lesz az örök élet. És Krisztus az örök élet. És ha már újjászülettél, mert meghallottad Isten beszédét, akkor már a tied az örök élet. Tehát nem csak lesz, hanem már a tied. Már most a miénk az örök élet. És utána megint arról beszél, hogy akik hallják az én beszédemet. Tehát itt is a hallásról beszél. Hallani kell. Aztán a János 6-ban olvassuk, hogy aki látja a fiút. És azt mondod nekem, hogy bizonyítsam be, hogy a halláson keresztül jön a látás. Akkor mondok egy érdekes történetet. Nem kell megnézni, csak majd otthon elmélkedjetek rajta. Emmausi tanítványok. Mennek Emmaus felé, és nagyon-nagyon depressziósak. Azt hitték, hogy mindennek vége. És egyszer csak szembe jön, és melléjük szegődik hirtelen Jézus, megkérdezi, miről beszélgetnek, és elkezdenek beszélni, és Jézus magyarázza nekik az Isten igéjét, magyarázza nekik azt, hogy ami megtörtént, annak szükséges volt, hogy megtörténjen. És akkor ugye később olvassuk, hogy megemlékeznek arról, hogy gerjedezett a szívünk, hevült a szívünk, amikor magyarázta nekünk az igét. Igen ám, de akkor ők még nem tudták, hogy az Jézus. Úgy gondolták, hogy egy egyszerű ember. Egy fizikai embert láttak. És én sokáig azt gondoltam, hogy ők látták az Urat, csak nem ismerték fel. De a valóság az, hogy nem csak az van, hogy látták az Urat, és nem ismerték fel, hanem valójában ők akkor nem látták az Urat. Ők egy fizikai embert látták. Persze, ők nem tudták azt, hogy az Úr az közöttük testben, ugyanis a természetes szem ezeket nem ismeri fel. A természetes szem az nem ismeri fel, az nem a természetes szemekkel látod meg az Urat, értsd meg. A természetes szemekkel, ez fogadd el, ez tényleg így van, a természetes szemekkel az Urat nem látod meg. Ez hidd el. És ők sem látták meg az Urat. Egy embert láttak. De mi történt? Hallották a beszédet, és a szívük a halláson keresztül, ahogy hallották a beszédet, hevült a szívük. Tehát ahogy hallották a beszédet, a szívük kezdett megéledni, kezdtek kijönni abból a depresszióból, szomorúságból, az elmúlt mondjuk 3 napnak a nyomásából, amin keresztül mentek, és kezdték érezni, hogy igen, ez igen, ebbe, ez így van, ez igaz, és tulajdonképpen Jézus megmagyarázta nekik a feltámadását, és akkor ők még azt nem tudták, hogy ezt Jézus magyarázza. És a feltámadásról hallottak. Az egész dologról beszélt nekik Jézus mindenről, ami történt, és hevült a szívük. Hallották ezt, és a szívük hevült, mert a szívük érezte, hogy igen. És jött beléjük az élet. És egyszer csak egy ponton, ugye amikor mondták neki, hogy maradj velünk, mert már beesteledett, ugye akkor még mindig nem ismerték fel, hogy ő Jézus. Bementek a házba, leültek, és akkor Jézus a kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, és akkor megnyílt a szemük, és hirtelen felismerték őt, de akkor eltűnt a szemük elől. Na most figyelj, a következő dolog történt, most kapaszkodj meg. Valójában nem tűnt el. Ugyanúgy ott maradt velük, csak a fizikai test tűnt el. Ugyanis, amikor már megnyílt a szellemi szemük, utána már nem volt szükségük arra, hogy a fizikai testben lássák az Urat, mert már megnyílt a szemük, már a belső szellemi szemeikkel már felismerték, felfogták, hogy mi van, és a bensejükben már látták az Urat, és azonnal visszamentek Jeruzsálembe, hogy hírt adjanak a tanítványoknak. Valójában látszatra, mikor megnyílt a szemük, ugye eltűnt előlük a fizikai test, tehát fizikai testben az Úr eltűnt előlük. Figyelj, ez egy kulcs, amit most mondok, ha ezt megérted, boldog leszel. Látszatra úgy tűnik, hogy ők előlük, amikor eltűnt az Úr, veszítettek valamit. Hát eltűnt előlük az Úr, és már nem tudtak vele beszélni. De ez nem igaz. Ez nem igaz. Látszatra ez így van, de valóságban nem ez történt. Valóságban az történt, hogy megnyílt a szemük a mennyei valóságra. És a fizikaiból átléptek a mennyei valóságba. Érted? És onnantól fogva már nem volt nekik probléma, hogy Jézus nincs itt fizikai testben, mert tudták, hogy mégis itt van, és mindent, amit mondunk, azt hallja. Ezt hidd el, hogy tudták. Lehet, hogy nem tudatosan, de ösztönösen már tudták. Ezt hidd el. Mert emlékezz vissza, mikor te újjászülettél. Egyszerűen nem tudod, hogy hogyan, de ösztönösen már tudtál dolgokat. Én amikor újjászülettem, rögtön tudtam, hogy mit nem tehetek meg ezután. És nem azért, mert a gyülekezetbe oda hoztak elém egy listát, és mondták, hogy látod, nézd meg, ezt nem teheted meg. De ezt meg kell tenned. Hát persze van, ahol ezt csinálják, ez így van, de én, amikor újjászülettem, rögtön a bensőmben tudtam, hogy merre hány méter. És nem tudatosan, hanem ösztönösen, még nem tudtam így megfogalmazni, hogy hát a Szent Szellem mondta, és akkor izé-hozé, hanem egyszerűen a bensőmben a kenet már elkezdte tanítani a lelki ismeretemet, a lelki világomat, és valahogy tudtam, ezt meg ezt már nem tehetem meg. Azt is tudtam, hogy ha az Úrból akarok enni, táplálkozni, akkor az igét kell, a Bibliát kell elővennem. Érdekes, az újjászületésem előtt azért még ez kérdéses volt, hogy hát, ha van Isten, akkor most melyik? Biblia, Korán, vagy a Bhagavad Gita, vagy mindegyikben van valami igazság, meg mit tudom én. Érdekes, mikor újjászülettem, rögtön tudtam, hogy csak a Bibliából tudom kiszedni magamnak azt a táplálékot, amire szükségem van. És persze azokból a tanításokból, amiket Isten embereink keresztül mond az Úr. És ez azért nagyon fontos, mert ezt meg kell érteni azt, hogy igazából ahhoz, hogy az megnyíljon, teljes mértékben meglássuk a mennyei valóságot, ahhoz alázatra van szükségünk, tehát először hallanunk kell, újra és újra hallanunk kell, a hallottak felé, nem a halottak felé, hanem a hallottak felé, amit hallottunk az Úrtól, afelé alázattal kell viszonyulnunk. Ez jelenti azt, hogy leborulva. És ha le vagy borulva, Azt ugye az történik, hogy az alázat miatt, és ahogy le vagy borulva, eltűnik előled bizonyos értelemben a fizikai világ, mint ahogy az emmausiak elől is eltűnt a fizikai test, úgymond, fizikailag eltűnt az Úr. Előled is, hogyha jól megnyílik a mennyei valóság, akkor eltűnik a fizikai világ. Ez azt jelenti, hogy már nem, ez azt jelenti, hogy nem érzed a súlyát a fizikai világnak. Tehát megpróbálom gyakorlati módon közel hozni hozzád. Tegyük fel, benne vagy egy hatalmas nagy problémába, és érzed a problémának a súlyát, és ez rendkívül nyomaszt. De valahogy be tudsz lépni Isten jelenlétébe, kapsz egy igét Istentől, vagy valami történik benned, és megnyílik előtted a mennyei valóság, te alázattal viszonyulsz Istenhez, beismered, hogy te úgyse tudod megoldani ezt a súlyos problémát, ami körülvesz, alázatos vagy Isten előtt, akkor ennek következtében megnyílik előtted a mennyei valóság, vagy be tudsz lépni ezen a nyitott ajtón, és akkor abban a pillanatban a problémáidnak a nyomasztó terhe, súlya hirtelen eltűnik. Nem érzed a súlyát. Eltűnik a fizikai világ ilyen értelemben, és mennyei valóságra nyílik fel a szemed, és azt látod meg. Ugyanezt történt a emmausiakkal, hogy megnyílt a szemük, és eltűnt a fizikai valóság, tehát fizikailag eltűnt az Úr, de ők szellemben már látták, és tudták, hogy ott van velük, és a szellem a valóság. Azt mondja az ige, a szellem a valóság. És a szellem az igazi valóság. És most figyelj, ugye azt mondjuk, és ezt sokáig így gondoltuk, hogy a kenyér megtöréséről ismerték fel. Ugye valószínűleg valami olyan módon törte meg a kenyeret Jézus, ahogy senki más, és ugye annyit voltak vele közösségben, hogy felismerték, hogy ezt csak a mester tudja így csinálni. De most mondok neked valamit. Én a héten jöttem rá erre, ezek az emberek akkora nyomás alatt voltak, hogyha nem hallották volna előtte Isten beszédét, a kenyér megtöréséről se ismerték volna fel az Urat. Hidd el nekem. Hanem csak az jutott volna eszükbe, hogy mondta volna az egyik a másiknak, hogy emlékszel, annak idején az Úr is így törte meg a kenyeret. Csak körülbelül ennyi történt volna bennük. De mivel előtte már hallották Istennek a beszédét, és ez a szívüket felszabadította minden gonosz nyomás alól, ezért ennek a következtében, amikor az Úr megtörte a kenyeret, akkor már nem csak az volt, nem annyi volt bennük, hogy hát nosztalgiáztak, hogy igen, az Úr is annak idején így törte meg a kenyeret, hanem eszükbe jutott, hogy ez az Úr! Ez az Úr! És bizonyos dolgokat, amiket az Úr csinál az életedben, csak akkor fogsz felismerni, ha előtte hallod az ő beszédét, értsd meg! Máskülönben nem! Ezért volt az, hogy amikor mentek halászni, és az Úr mondta, hogy tegyétek ki a hálót, és akkor kifogták azt a 153 halat. Péter rögtön tudta, hogy ez az Úr. Mert miért tudta, hogy ez az Úr? Mert előtte hallotta azt a beszédet, hogy tegyétek ki a hálót. És ezt a beszédet Péter már egyszer hallotta. Sőt, mondok valamit. Ezt a beszédet akkor csak Péter hallotta. A Lukács 5-be. Ketten ültek a hajóba. Jézus és Péter. És János 21. Mindenki hallja ezt a beszédet, mert ott messze áll a parton Jézus, és kiált, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok. Azok vissza kiáltanak, hogy nincsen, egész éjjel fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. Ezt nem ilyen szép halkan mondták, hát messze voltak egymástól, kiáltottak egymásnak. És akkor visszakiáltott az Úr, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára. Ezt mindenki hallotta ezt a beszédet, de Péternek egy plusz élménye volt. Ő már egyszer hallotta ezt a beszédet. Akkor, amikor az Úr csak neki mondta. És ez a beszéd újra felhevítette az ő szívét. Ez az új beszéd, amit mindenki hallott. Ez a beszéd Péternek eszébe jutott azt a régi beszédet, amit ő már egyszer hallott. Ez újra hitet gerjesztett az ő szívébe. És rájött arra, hogy ez az Úr. Ez az Úr. És nem foglalkozott semmivel, belevetette magát. Egyszerűen az a beszéd aktivizálódott benne, érted? belevetette magát a vízbe, és rohant, úszott, nyomult, kepesztett az Úr felé. Mert ez a beszéd aktiválódott benne. Az új beszéd, amit hallott, az aktivált benne egy régi beszédet, amit a Lukács 5-ben olvasunk, érted? Az új beszéd aktivált benne egy régi beszédet. Halleluja! Egy új program aktivált benne egy régi programot. És jól működött jól konvertált Péter, jól működött a szíve. És felismerte, hogy ez az Úr. És értsd meg, engedd, hogy benned is az új beszédek, amiket Isten mond, aktiváljanak benned régi beszédeket, amit régebben mondott neked Isten. Engedd a Szent Szellemnek, hogy felgerjessze a szívedet, és újra hitet gerjessen benned. És akkor meglátod te is azt, amit Bálám csak idézőjelben kívülről látott. Ő egy gyümölcsöző népet látott. Az még fizikailag még mindig egy szakadt nép volt, hidd el. Ott voltak a pusztába, sok minden gond, baj volt még akkor, bár már azért az új generáció már növekedett fel, tehát már azért kezdtek közeledni az ígéret földjéhez, de még azért ott sok probléma volt. De Bálámra, ahogy rászállt Isten szelleme, ő már a természet felettét, a mennyeit látta, és egy gyümölcsöző életet látott. És ugyanezt kell átélned neked is. Itt vannak a romok, ez az ítélet, ami van ebbe az országba, meg ebbe az egyházba, magyar egyházba. De neked nem is kell, hogy rád szálljon a Szent Szellem. Csak foglalatoskodj Isten beszédével, és meglátod a mennyei valóságot. Meglátod a gyümölcsöző életet. Meglátod az ígéret földjét. Iszol a kútból, hozol fel vizet. Sőt, nem csak a kút van benned, hanem a kőszikla is benned van. És ahogy a kútból, a benned lévő kútból tudsz vizet felhozni, úgy a benned lévő kősziklából is tudsz tejet és mézet előhozni. Mert a kőszikla, a kút is Krisztust jelképezi, és a kőszikla is Krisztust jelképezi. És például az 5 Mózes 32 vagy 33-ban, nem tudom pontosan, ott is olvassuk, hogy sziklából folyó tejet adtam a népnek, ugye? Tehát, hogy a nép szopta a sziklából folyó tejet, tehén tejet, meg vajat, meg mézet, meg mindenfélét említott az ige. Aztán 81-es Zsoltárban is van, hogy bárcsak az én népem hallgatna rám, akkor megaláznám az ő ellenségeit, stb., és akkor mondja, hogy sziklából folyó mézet adnék neki. Megelégíteném őt a búza legjavával, és sziklából folyó mézet adnék neki. A szikla is, kút is van benned, és szikla is van benned. Ezek a szellemi életnek a különböző megtapasztalásait jelentik. A kútból tudsz vizet felhozni, a sziklából tudsz tejet és mézet előhozni, és mindegyik benned van. És mikor melyikre van szükséged, az fog feltörni a szellemedből. És a vizen keresztül, tehát először is ez úgy van, hogy amikor iszol tejet, ami a bensődből fakad fel, sőt, te is meg tudsz itatni másokat tejjel és mézzel, te is tudsz táplálni másokat a belőled fölfakadó tejjel és mézzel. Például én hiszem, hogy most, ahogy beszélek neked, nem csak víz, hanem tej és méz is jön a bensőmből, és ezért igyad ezt a tejet és a mézet. A tej és a méz azért van, mert ahogy iszod a tejet és a mézet, beléd jön a tejen és a mézen keresztül a mennyei valóság. És beléd jön az ígéret földje is, és a tejjel és mézzel folyó föld is beléd jön. Sőt, maga a föld is benned van. Érted ezeket a szellemi valóságokat? Na most, olyankor vannak esetek, amikor megfáradunk, meglankadunk, valahogy a figyelmünk elterelődik a mennyei látásról, olyankor először vizet kell innunk, ez a víz, ez újra felfrissíti a belső emberünket, és miután felfrissült a belső emberünk, akkor kell a kúttól visszamenni a kősziklához, és tejet inni, hogy a mennyei látásból újabb adagokat nyerjünk. Nem tudod a kettőt megcserélni, mert ha úgy akarsz újabb mennyei látásból részesülni, hogy nem friss, nem eleven a szellemed, akkor a mennyei látás elhomályosodik előtted, nem fogod érteni, semmit nem fogsz érteni belőle, sőt, a végén még ellene is fordulhatsz a mennyei látásnak, és fel is lázadhatsz a mennyei látás ellen, vagy hitetlenné válhatsz. Ezért az Úr, amikor a feltámadás után az Emmausiakkal beszélt, akkor az Úr nem a ígéret földjéről beszélt nekik, nem a jövőről beszélt nekik az Úr, hogy mi fog történni, hanem a múltról, hogy mi történt a múltban, és azért beszélt a múltról, hogy a múltat újra összerakják, és tudják analizálni. És amikor az Úr a múltra emlékeztet, hogy emlékezz vissza, hogy születtél újjá, hogy töltekeztél be Szent Szellemmel, hogyan voltak élményeid az Úrral, hogyan elevenített meg újra és újra, hogyan szabadított meg ebből, abból, amabból, ez a víz. Mert amikor a múltról beszél az Úr, segít neked a múltat összerakni. Elmondta ennek a két emmausi tanítványnak, hogy értsd meg, hogy a Mesiásnak szenvednie kellett, stb. Ez volt a múlt, az elmúlt három napnak az eseményeit, meg a Mesiásnak a szolgálatát, stb. Meg ami az igében le volt írva. Azt elmagyarázta nekik az Úr. Ekkor felfrissült az ő szellemük, illetve összetudták rakni, mert ahogy az Úr magyarázta nekik, lement róluk a homály, összetudták rakni ezt az egészet, és ettől felfrissült az ő szellemük. Ez a víz. Ez a víz. Ezután következik a következő szint, amikor az Úr a jövődről beszélsz, hogy mibe fogsz bemenni. Mi fog bejönni az életedbe? Ez a tej. Ez a tej. És a jövődet a jelenbe úgy tudod behozni, hogy iszol a tejből. És így a jövőből bejön az most, a mostba, az örökkévaló most, a szellemedből átjön a lelkedbe. Érted? Ez a tej. Ez a tej. Tehát ezt ne felejtsd el, a víz az mindig a múlt, ide, a múlt, most a múlt a jó értelembe. Hogy felfrissít az Úr, hogy emlékezz meg, hogy a múltban is veled volt, megszabadított, stb., akkor most sem fog elhagyni. Ez a víz. Ettől újra megelevenedik a szellemed, és életre kell. Ez után pedig vezet az Úr a kősziklához, és iszol a tejből, ami a nagyszerű, örökkévaló jövődbe való betekintést jelenti. És hogy beletekintesz, iszol belőle, iszol belőle, iszol, 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 a tieddé válik. Sőt, változások is történnek, mert a tej átváltozik mézzé, és a méz az magasabb szint. De mégis ahhoz, hogy a tej, te nem tudsz rögtön mézet enni. Nem tudsz rögtön hatalmasat ugrani, nem tudsz kihagyni, nem tudsz olyat csinálni, hogy átugrasz három szintet egyszerre. Olyan lehet, hogy a hitbeli fejlődésed felgyorsul, de akkor is csak az történik, hogy végigmész ugyanazokon a folyamatokon, csak gyorsabban. De ahhoz, hogy mézet tudjál enni, ahhoz először tejet kell innod. Mindig a tejjel kezdődik, már mint a víz után most, mert most arról beszélek, hogyha friss a szellemünk, akkor tehát elvileg mindig ebben a friss állapotban vagyunk, és megyünk az igéhez, akkor először mindig tejet iszunk, és a tej átváltozik mézzé, ez a kijelentésnek, és a szellemi étkezésnek, és a bölcsességnek egy magasabb szintjét jelenti. És ekkor egyre jobban meglátod azt, amit Bálám csak kívülről látott, meglátod a gyümölcsöző életet, meglátod a gyümölcsöző egyházat, meglátod a Szentlélekkel teljes egyházat, mert itt a vizek, amit ugye a 4 Mózes 24-ben olvasunk, hogy folyóvizek, meg stb., ez a Szent Szellemmel való betöltekezést is jelenti. És itt egy mondatot kiemel, hogy egyrészt mondja, hogy nagyobb agágnál, tehát az azt jelenti, hogy nagyobb az ördögnél, és nagyobb a fizikai valóságnál. Ez egy totálisan győztes egyház. Aki a totálisan győztes Krisztusban van, aki maga a győztes, maga a győzelem, és itt említ egy mondatot, hogy megáldom, ugye, hogy azt mondja, hogy megátkozom, aki téged megátkoz, ugye? Itt ott van az a mondat. és megáldom, aki téged megáld. Ugye? Én úgy emlékszem, hogy ott van az a mondat. Ott van az a mondat? És ez Ábrahám áldásából lett kiemelve ez a mondat. Ugyanis az 1 Mózes 12-ben, amikor olvasunk Ábrahám elhívásáról, Isten Ábrahámnak mondja, hogy megáldalak, megsokasítalak, stb. És áldás leszel, ott mondja neki, és azt mondja, hogy megáldom, aki téged áld, és megátkozom, aki téged megátkoz. Aki téged átkoz. Megátkozom, aki téged átkoz. És ezt az egy mondatot, ezt Bálám is mondja. És ez azt jelenti, hogy ahogy iszol a tejből, a tejen keresztül Ábrahám áldása is bejön az életedbe. Tulajdonképpen nem csak az, hogy bejön az életedbe, mert a szellemedbe ott van, inkább úgy mondom, hogy följön a szellemedből a lelkedbe. És beleivódik a gondolkodásmódodba Ábrahám áldása. És Ábrahám áldása, sok minden az Ábrahám áldása, lényegében annyira végtelen és kifogyhatatlan Ábrahám áldása, de például maga az ígéret földje is Ábrahám áldása. Lényegében Krisztus is Ábrahám áldása. Minden, ami Krisztus, az egyben Ábrahám áldása is. És ezt nem tudod megfogni, nem tudod megfogalmazni. Mert Ábrahám áldása az nem egy jó autó. Egy valamilyen nagyon pici kis kivetülése lehet Ábrahám áldásának. Ábrahám áldása nem egy jó férj, vagy egy jó feleség. Egy pici kivetülése Ábrahám áldásának. De Ábrahám áldása ennél több. Kifogyhatatlan, végtelen. Jut belőle mindenkinek. Ez nem úgy van, hogy egy ember véglegesen kimeríti, és nem jut a többinek. Ez kifogyhatatlan. És például Bálám kívülről meglátta Ábrahám áldását, de ő maga nem tudta átvenni. Nem volt benne Bálámban Ábrahám áldása. És nagyon sokan ma keresztények az elmúlt időkben, vagy a régebbi időkben beszéltek Ábrahám áldásáról, de nem volt bennük Ábrahám áldása. Beszéltek Isten királyságáról, de nem volt bennük Isten királysága. És most azt akarja az Úr, hogy bennünk legyen. Sőt, bennünk van Isten királysága. Bennünk van Ábrahámnak az áldása. Bennünk van az ígéret földje. Bennünk van a tej és a méz, és a tejjel és mézzel folyó föld. Bennünk van a gyümölcsöző élet. Bennünk van a Szent Szellem. Bennünk van a kút. Bennünk van a kőszikla. Bennünk van a mennyei Jeruzsálem. És ezek, mindezek a dolgok, ezek a szellemi életnek különböző megtapasztalásait, különböző szintjeit jelentik. Ha erről nem kapunk kijelentést a Szent Szellemtől, akkor ezek csak fogalmak, üres fogalmak. Kőszikla, kút, hát olyan van a nagyapámnál is. Mennyei Jeruzsálem, az meg valami távoli, ködös dolognak tűnik. De abban a pillanatban, ahogy kijelentést kapunk róla, leveszi a Szent Szellem a leplet a szívünkről, abban a pillanatban meglátjuk, hogy ez valóság. És ez olyan valóság, barátom, hogy amikor meglátod ezt az egész valóságot, ezt teljes szívvel meg akarsz halni a világ számára. És azt mondod, hogy pokolba ezzel az egész világgal és annak a káprázatával. Nem érdekel. Az egész ostobaság, hülyeség az egész, úgyis elmúlik, vége lesz egyszer. Legkésőbb, amikor meghalunk. Vagy leghamarabb, amikor meghalunk mindenképpen. Egyszerűen megérzed, hogy hát mi ez a világ a mennyei valósághoz képest? Semmi. És akkor, barátom, beleszel drogozva a mennyei valóságtól. Beleszel kábszerezve a mennyei valóságtól. Érted? És ez az állapot, én hiszem, hogy ez az állapot, most figyeljetek, hiszem, hogy ez az állapot hamarosan, érzem a szellememben, most ez a hamarosan 10 év, 20 év, 5 perc, 5 óra, 50 év, ezt nem tudom. De el fog jönni ez az állapot az egyházra. Amikor lesznek olyan emberek, akik meglátják és felfedezik, hogy a világ és az egész a káprázata és minden, ami a világ, az semmi. És ezek az emberek be fognak lépni a mennyei valóságba, És teljesen a szívük el lesz ragadtatva ettől a mennyei valóságtól, és teljesen a szívüket teljesen meg fogja ragadni ez a mennyei valóság, és most figyelj, ezeknek az embereknek meg lesz nyitva az ég. Ezeket az embereket nem fogják megérteni. Azt mondják, hogy ez őrült. Ezek őrültek. A hústesti egyház undorodni fog ezektől az emberektől. Én dicsőség az Úrnak, én ennek örülök. Tudod miért? Mert ezt a fajta ébredést nem fogják tudni kisajátítani maguknak. És ahogy erről beszélek, tudod, mit érzek? Egy olyan rettenetes, félelmetes szentséget érzek most, ahogy erről beszélek. Mert azt mondta Jézus, azt mondta Natanaelnek, hogy megdöbbensz azon, hogy én azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, ez még semmi. El fog jönni az idő, amikor meg fog nyílni az ég, és látni fogod az angyalokat föl, és leszállni Isten fiára. És ez nem arról beszélt Jézus Nátánelnek, hogy ezt majd a mennyben látod meg, hanem itt a földön! Hello! Miért nem tudtok lelkesedni? Hát hol vagyok én? Hát azt hittem, hogy Ózdon vagyok a Maranatha gyülekezetben. Ali, hova hoztál te engem? Ez a menny? Na nem már! Lelkesedjetek! Valamit kiáltsatok, hogy... Halleluja! Kiáltsatok, hogy áradj! Hogy áradj! Áradj ezekkel az igékkel! Mert ezzel jó áradni! Képzeld el, hogy itt a földön meg fog nyílni neked az ég! És a kívülálló ember azt fogja hinni, hogy egy pszichiátriai, pszichikai, őrült, idegbeteg, elmebeteg vagy, jönnek az angyalok, mennek az angyalok, jönnek, mennek az angyalok, jönnek az angyalok, mennek, kézzel, mész az utcán, mész, szia Gábriel, szia! De persze a normális valóságtól azért nem fogsz elrugaszkodni, ne ijedj meg, tehát bemész dolgozni, meg szeretni fogod a feleségedet, meg a gyerekedet, meg szóval ne ijedj meg, de a hústesti emberek ezt nem fogják megérteni. És ezért, amikor jön az új ébredés, mert ilyen lesz az új ébredés. Ez lesz az új ébredés. A nyitott ég lesz az új ébredés. És dicsőség az Úrnak, a régi rendszer tagjai nem lettek benne. Halleluja! 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 Képzeld el, a régi rendszer magyai nem lesznek benne ebbe az ébredésbe. Ugyanis menekülni fognak tőlünk. Azt fogják mondani, hogy ilyen idióta emberekkel mi nem akarunk együtt lenni. És mi örömmel fogjuk mondani, hát ha nem akartok megtérni, ne is legyetek velünk. Halleluja! Hú! Az egész testem bizsereg Isten ereje alatt. Érzem Isten természet feletti jelenlétét. Halleluja! Ez a mennyei valóság, barátom. Nem az, hogy a teológia ezt mondja, Bultmann ezt mondta, azt mondta, Luther így szólt Luther. Hanem azt fogjuk hallani, hogy így szólt a menny, így szólt Isten, így szóltak az angyalok. Föl és le jönnek Isten fiára. És mivel Isten fiai vagyunk, most figyelj, ezért ránk is le fognak jönni az angyalok. Föl és le fognak járni ránk az angyalok. És a nyitott ég alatt fogunk élni. Halleluja! Halleluja! Hát ezt valaki meglátna most engem, szerintem. Hát de ti ugyanolyan idióták vagytok, mint én. Halleluja! Meg van nyitva az ég. Halleluja! Szóval, drága barátaim, ezt kell látni. Ezt kell látni. És amikor ezt meglátod, nem lesz kedved elcsüggedni. Lesz olyan, hogy olyan állapotban leszel, hogy egyszerűen nem lesz kedved elcsüggedni. Képzeld el! Nem lesz kedved szomorkodni. Naponta fogunk összejönni, és dicsőítjük az Urat, és belépünk! Belépünk a jelenlétbe! Isten jelenlétébe! Halleluja! Ez egy elragadtatott állapot lesz. Egy elragadtatás közeli állapot lesz. És akik elragadtatnak, tudod mi kell ahhoz, hogy elragadtass? Fönn kell lenned a hegyen! Hallod? A hegyen! Fönn kell lenned a hegyen! Akik nem lesznek fönn a hegyen, nem lesznek elragadtatva. És kibe járkálsz a mennybe? Nem tudom, hogy lesz, de az nagyszerű lesz, az biztos. Az nagyon jó lesz. És ez, barátaim, ez még olyan szint, amiről csak látásunk van, hogy igen, mert azt mondja az ige, például az Efézus 6-ban, hogy eljutni a Krisztus teljességével ékeskedő korra. És a Krisztus teljességével ékeskedő kor, az nyitott eget is jelent, értsd meg! Az nem bezárt eget, hanem nyitott eget jelent. Ez olyan szintje a szellemi életnek, amiről halvány fogalmunk nincsen. És barátaim, befejezem most mindjárt, ezt kell látnod. Ezt kell látnod. Ha ezt meglátod, ha ezen elmélked, ha ez bemegy a szívedbe, nem fog érdekelni, hogy melyik kormány van hatalmon, semmi nem fog érdekelni, mert egy biztos tudásában leszel annak, hogy Isten gondoskodik rólad, betölti a szükségeidet, és benne vagy a királyságban, és a királyság is benned van. Ez király, mi? Halleluja! Mennyei látás visz be az ígéret földjére! Halleluja! Jól nézhetünk ki így együtt, halleluja! Álljunk fel és imádkozzunk, barátaim! Halleluja! Mennyei atyám, köszönöm neked, Uram, hogy Krisztus bolondjai vagyunk. Hálát adunk neked, Istenem, és köszönjük a Szent Szellemnek a jelenlétét, ezt a friss kenet, amit érzünk, Uram, amitől nem vagyunk normálisak, pontosabban most vagyunk normálisak. Hálát adok, atyám, a Jézus nevében. Köszönöm neked a te csodálatos Szent Szellemedet. Köszönöm neked a mennyei látást. Köszönöm, hogy nem kívül van a látás, hanem belül bennünk van a látás. Köszönöm, hogy bennünk van a kút, bennünk van az ígéret földje, bennünk van a kőszikla, bennünk van a tejjel és mézzel folyó föld, bennünk van a mennyei Jeruzsálem. Egy szóval bennünk vagy, Uram. Hálát adok ezért, Uram. Köszönöm ezt a csodálatos atmoszférát, jelenlétet, ami körülvesz bennünket, Uram. Köszönöm a te félelmetes, rettenetes szentségedet, Uram. Köszönöm neked, Uram, hogy a régi rendszer, a hústesti egyház menekülettől a szentségtől. Halleluja! Viszont imádkozunk, Uram, hogy akit csak lehet, akit csak el tudsz érni, vagy aki engedi magát elérni, az térjen meg, Uram. És imádkozom, Uram, magunkért is, hogy mi is megtérjünk, Uram. Hogy mi is megtérjünk, Istenem. És köszönöm neked, Uram, hogy ez a te szentséged, ez minket is kiigazításra, korrekcióra késztet. Korrigálni kell a látásunkat, a gondolkodásunkat. Hálát adok neked, Uram, köszönöm neked, Istenem, Jézus Krisztus nevében csodálunk, magasztalunk, áldunk, dicsőítünk. Úgy érzem, mint a 2:20-ba dugtak volna bele. Dicsőség, Uram! A Jézus nevében. Amen. Isten áldjon meg benneteket!